Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A konklávé napjaiban a Vatikán a pápa választó bíborosok biztonságát felügyeli, az olasz hatóságok pedig az új pápát ünnepelni készülő tömegvédelmén dolgoznak, tudatta Lamberto Giannini. A római prefektus leszögezte, a már bevált biztonsági eljárásokat léptetik életbe a szerdán kezdődő konklávé idejére, azt a nagyszabású védelmi rendszert, amely Ferenc pápa április 26-ai temetésén is sikerrel működött, amikor a végleges számok szerint több mint 200 hivatalos delegáció és több mint 500 000 hívő és turista védelmét garantálták. A Vatikán és az azt övező római területen már több mint 4000 csendőr és rendőr teljesít szolgálatot napi 4 turnusban, és az olasz fegyveres erők 1500 katonája is a helyszínen van, a polgári védelem több mint 3000 önkéntese is, és 2000 tűzoltó. A konklávé idejére a Vatikán feletti légteret lezárják, a közeli metró és vasútállomásokon megerősítik az ellenőrzéseket. Kiemelt biztonság övezi továbbra is a Santa Maria Maggiore Bazilikát, ahol naponta mintegy 70 ezer ember keresi fel Ferenc pápa sírját. Ferenc pápa egyik pápa mobilját a gázai övezetben élő gyermekek számára kialakított mobil egészségügyi klinikával alakítják át, ezzel teljesítve a Szentatya egyik utolsó kívánságát. A járművet, amelyet a pápa a 2014-es szentföldi látogatása alkalmával használt, diagnosztikai és sürgősségi orvosi berendezésekkel szerelik fel, hogy segítsenek a fiatal betegeknek Gázában, ahol az izraeli katonai műveletek tönkretették az egészségügyi infrastruktúrát, írta Reuters hírügynökség. A Vatican News szerint Ferenc pápa a halál előtti hónapokban a Caritas Jeruzsálem katolikus segélyszervezetre bízta a kezdeményezést. Jó eszmecserék zajlottak a hétvégén Oroszországról és Ukrajnáról, értékelte az elmúlt napok fejleményeit Donald Trump újságírók előtt, amikor visszaérkezett a Fehérházba. Az amerikai elnök közölte, az előzetes terveknek megfelelően hamarosan Szaúd-Arábiába utazik, ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem gondolkozik azon, hogy ott találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Ukrán dróntámadás indult Moszkva ellen az előző éjjel, közölte az orosz főváros polgármestere. A légvédelem lelőtt 4 pilóta nélküli eszközt, a lehulló törmelékek nem okoztak sérülést sem károkat, ismertette Szergej Szobjanyin. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese épp a hétvégén fenyegette meg Kijevet, hogyha támadás éri Moszkvát, annak súlyos következményei lesznek. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harctéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, hogy Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálás ellen is, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. A kormány célja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának megvalósítása a 30 év alatti, illetve a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentességével, mondta a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia kiemelte, 2026-tól 500 000, 29-től aztán 1 millió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Idén a költségvetésben eredetileg 3750 milliárd forint állt rendelkezésre családtámogatásokra, amelyet 60 milliárddal megnöveltek, jövőre pedig 4800 milliárd forintra nő a családokra fordított összeg, ami a bruttó hazai termék 5%-a. Az anyák SZIA mentessége mellett 2 lépésben idén július 1-től és majd január 1-től 2-szeresére nő a családi adókedvezmény összege. Idén összesen 11 milliárd forintnyi teljesítményjuttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók, jelentette be Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának közlése szerint az összeg első felét, 5,5 milliárd forintot a napokban megkapja az a több mint 35 ezer rendvédelmi dolgozó, akik az ország biztonságáért felelnek, a másik felét pedig ősszel utalják ki a számukra. A juttatás érinti a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítási központ, a büntetésvégrehajtás, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársait is, de eltérő mértékben. Minden okunk megvan arra, hogy bízzunk a magyar tudomány dicső jövőjében, jelentette ki a köztársasági elnök az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia 199. közgyűlésén. Sólyog Tamás azt mondta, 200 évvel ezelőtt Széchenyi Istvánnak köszönhetően valóra vált, hogy saját hazánkban a magunk nyelvén lehetünk tudósok. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős lesz majd az ég hosszabb-rövidebb szakadozásokkal, kevés helyen még hullhat eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrén, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten, s még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lótbőrös lett a hátam. Különleges, túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett, s bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallott Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsen boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondta el. Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia, középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe, a következő évtől jelentek meg versei, 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920-29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre. 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 44-ben elhagyta Király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban koholtvágyak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták, a következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán, hagyatéket a pannonhalmi bencések gondozzák.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. május 5. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Törd meg a csendet, a biztonságodat tét. Ezzel a mottóval találkoztak szakemberek Miskolcon. A téma a kapcsolati erőszak volt. Hogyan ismerhető fel, milyen jogi és gyakorlati segítség érhető el, hová fordulhat, aki bajban van? Ezekre a kérdésekre keresték a választ. A szervező a Miskolci Rendőrkapitányság volt április 29-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban. Mai műsorunkban ebből a beszélgetésből idézünk fel egy részletet. Adásunk második részében pedig Leocki Krisztiánnal, a mai madármentő állomás vezetőjével beszélgetünk a fióka szezonról. Kiderül például, hogy mikor kell és mikor nem szükséges segítséget hívni, ha fiókát találunk a kertünkben, mivel táplálják a hozzájuk beérkező fiókákat, és az is, hogy meddig tart a fióka szezon. Tartsanak velünk, érdemes! Törd meg a csendet, a biztonságodat tét címmel tartottak előadást a kapcsolati erőszak áldozatainak és a téma iránt érdeklődőknek április 29-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban Miskolcon. Balázsfalvi Ágnest, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Avasi Területi Szolgáltatási Központ munkatársát hallják.
Leggyakrabban párkapcsolati erőszakról esik szó a hétköznapokban, de az az igazság, hogy ez egy jóval tágabb fogalom. Szintén kapcsolati erőszak valósul meg, hogyha egy felnőtt gyermek például bántalmazza az idős kiszolgáltatott szüleit vagy hozzátartozóit, vagy hogyha például testvérek között van tartós bántalmazás. A kulcs az, hogy tartós, ismétlődő egyensúlytalanságról van szó, ahol az egyik fél uralni akarja a másikat. A családsegítőkben is leginkább olyan esetekkel találkozunk, ahol a kapcsolati erőszak egy párkapcsolaton belül jelenik meg, vagy a felnőtt gyermek idős, kiszolgáltatott szülő nyilván bántalmazza. Az esetek elenyésző részében keres meg minket önként a bántalmazott személy, leginkább a jelzőrendszeri tagok hozzák a tudomásunkra a bántalmazás tényét. A jelzések nagy része Miskolc városi jegyzőjétől érkezik azokban az esetekben, ahol rendőrségi intézkedés történik, és távoltartást rendelnek el. A jelzést vagy segítségkérést követően minden esetben a lehető leghamarabb felvesztük a kapcsolatot a bántalmazott személlyel, vagy családlátogatás, vagy segítőbeszélgetés keretein belül. Van néhány fontos szempont, amely mentén elindulunk. Elsősorban szeretnénk megtudni, hogy ez a bántalmazó kapcsolat még akkor, amikor felkeressük a családot, egyáltalán fennáll-e. Mert előfordult már jó pár esetben az, hogy mire megkaptuk az értesítést, a jelzést, például egy távoltartástól, addigra legszerencsésebb esetekben a családtagok már szétköltöztek, akár folyamatban van a válás, tehát ezek a legszerencsésebb esetek, és itt van a legkevesebb tennivalónk. Ettől függetlenül, hogyha a jelzett személy szeretné kérni az együttműködésünket, akkor természetesen segítőbeszélgetésekkel megtámogatjuk őt a döntésében, jó döntés volt, pszichológusunk segít feldolgozni az átélt traumát, jogászunk tud segíteni az ügyintézésben. Amennyiben a bántalmazott személy még mindig együtt ér a bántalmazóval, nagyon fontos kérdés, hogy él-e a háztartásban kiskorú. Hiszen tudni kell, hogy a partnerek közötti bántalmazás súlyosan veszélyezteti a gyermeket, akkor is, hogyha nem a gyermek van bántalmazva. Gyermekvédelmi szempontból egy sarkalatos pont az, hogy a gyermek ne éljen olyan háztartásban, ahol fennáll a kapcsolati erőszak, hiszen életre szóló traumát szenved el. Minden esetben feltesszük a kérdést, hogy a bántalmazott ki akar, illetve ki tud-e lépni ebből a kapcsolatból, és kér-e ehhez segítséget. Abban az esetben, hogyha nincs gyermek a családban, ez az együttműködés teljesen önkéntes. Ha bántalmazott úgy érzi, hogy bármilyen oknál fogva még nem áll készen arra, hogy kilépjen, nem kényszerítjük őt semmire, de meghagyjuk az elérhetőségünket arra az esetre, hogyha mégis rászállná magát erre a lépésre. Olyan családok esetében, ahol a kiskorúnak is át kell élnie a kapcsolati erőszakkal járó traumát, gyermekvédelmi szempontból az az alapvető álláspont, hogy ezt a helyzetet a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni. Természetesen nem célunk, hogy egy bántalmazott édesanyát még azzal is büntessünk, hogy elveszítse gyermekét. Ezért emiatt minden esetben arra törekszünk, hogy megmutassuk a bántalmazott kapcsolatból való kilépés előnyeit, és együtt dolgozunk azon, hogy ez meg is tudjon valósulni. Ilyenkor sok szempontot kell megvizsgálni, például a lakhatási lehetőségek. Érdemes megnézni, hogy kinek a tulajdona az ingatlan, amiben a család él. A bántalmazottnak el kell-e hagynia az otthonát. Van-e olyan kapcsolati hálója, amelyre számíthat? Van-e olyan rokona, barátja, hová átmeneti időre oda költözhet? Meg kell vizsgálni az áldozat pénzügyi helyzetét. Van-e a bántalmazottnak önálló jövedelme, van-e munkahelye, van-e bankkártyája vagy félretett pénze? Sok esetben a bántalmazott személy kiszolgáltatott függő helyzetben van. A bántalmazónak ugyanis az az érdeke, hogy a lehető legjobban és a leghosszabb időre magához láncolja áldozatát. Ezért amellett, hogy az áldozat általában nem rendelkezik ingatlannal, sok esetben önálló jövedelemmel sem, hiszen a bántalmazó nem engedi, hogy dolgozzon. Háztartásbeliként a kliensnek nem nagyon van önállóan elkölthető pénze, nem tud félretenni. Ha kap is pénzt bevásárlásukra, azzal nagyon szigorúan el kell számolnia. Emiatt sok esetben nem rendelkeznek elegendő pénzzel, még ahhoz sem, hogy egy menekítés esetén egy egyszeri utazást fedezni tudjanak. A bántalmazott személy sajnos nagyon sok esetben nem csak a pénzügyi, hanem a kapcsolati tőkének is a hiányában van. A bántalmazó ugyanis jobban tudja uralni áldozatát, hogyha elszeparálja őt a többi kapcsolatától. Lassan építi a baráti kapcsolatait, és idővel a rokonaitól is eltávolítja. A bántalmazott itt sajnos nagyon kevés esetben tud számítani a rokonai barátai segítségére. A bántalmazót át elsősorban kilátástalanná teszi az áldozata anyagi helyzetét, így teljesen kiszolgáltatottá teszi. Magányossá teszi azért, hogy senkinek ne tudjon panaszkodni, és ne tudjon senkitől segítséget kérni. Mit csinál még? Egy kulcsfontosságú tényező a végletekig alássa becsülését. Elhiteti az áldozatával, hogy értéktelen, csúnya, buta, nélküle semmire sem képes, így önálló életre sem. A bántalmazásukra rászolgál, hiszen mindenért ő a hibás, és a hibái miatt még szégyelni is kell magát. A lerombolt önbecsülés szégyenérzet mellett az áldozat szinte biztosabban, hogy nem fog tudni megállni a saját lábán. Tart attól, hogy nem fog tudni dolgozni, hiszen régóta nem dolgozik, szakképesítése esetleg már nem fogott. Munka mellett nem könnyű megoldani gyermeke felügyeletét, így lehetetlen vállalkozásnak tűnik az újrakezdés. Még nehezebb a helyzet, hogyha menekülni kell, és egy teljesen idegen városban, anya otthonban kell nulláról újraépíteni az életét. Szerencsére vannak könnyebb esetek, ahol van hozzátartozói segítség, vagy anyagilag nincs ennyire kiszolgáltatott helyzetben az áldozat. De az esetek többsége sajnos nem ilyen. Innen indul a családsegítő és a kliens a közös munkában. A legfőbb cél a segítő beszélgetés során az, hogy az áldozat visszanyerje a hitét önmagában. El kell, hogy higgye, a bántalmazó állításaival ellentétben ő egy értékes ember, aki jobb sorsa érdemes. Meg tud állni a saját lábán, és képes felépíteni egy új életet. Ebben a folyamatban segítségünkre van pszichológusunk és jogászunk is. S a kliensünk azt mondja, hogy igen, meg tudom csinálni, ki akarok lépni ebből a kapcsolatból, akkor tovább lépünk. Megnézzük, hogy milyen menekítési lehetőségek vannak. Van-e olyan anya otthon, amelyik képes fogadni a családot? Az eset jellegétől függően szoktuk az okit, segítséget kérni a család elhelyezésében. Másik nagy szakmai támaszunk az ökumenikus segélyszervezet krízisambulanciája. Itt olyan szakemberek vannak specializálódva, akik kifejezetten bántalmazottakkal foglalkoznak, illetve szakavatott jogász és pszichológus is segíti a családsegítők munkáját.
Balázsfalvi Ágnes, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Avasi Területi Szolgáltatási Központ vezetőjét hallották. Cseke Gábor ügyészt, a Miskolci Járási Ügyészség munkatársát idézzük.
Konkrét ügyekből vettem néhány példát, hogy milyen elkövetői típusok vannak a kapcsolati erőszakban, és látjuk majd, hogy ez a három elkövető gyakorlatilag mintha testvér lenne. Az első esetben a szakértő megállapította, hogy a vádolt indulati labilitás, agresszivitásra való hajlam, alkoholhoz vonzódás által jellemezhető személyiség zavarban szenved. A második esetben a vádolt személyiség szerkezetét az jellemzi, hogy átlag alatti szintű intellektussal bír, szellemi rugalmasság hiányával, iskolai végzettségének megfelelő szint alsó határán differenciálódott személyisége van, gyenge mentális kontrollja, mentálisan szabályozott szorongása, teátrális viselkedéssel bír, egocentrikus életvezetéssel, kötődési nehézségei vannak, sekélyes viszonyulása, de nagyon fontos, hogy kisebb rendőrségi érzése van valójában, továbbá egész életvezetését átható disszimuláció, vagyis képmutatás, a szándékosan másnak mutatja meg át, mint amilyen valójában, infantilis világlátása, kóros hazudozással, vagy kóros hazudozás jellemzi, a valóság szubjektív áthangolása és éretlen érzelmi viszonyulása. Tehát gyakorlatilag a gyerekkorban, tehát mentálisan gyerekkorban megrekedt emberekről van szó, legyen az bármilyen végzettségű és foglalkozású személy. A harmadik pedig ehhez hasonló, gyengült kritikai funkciókkal, érzelmi és indulati labilitással, egyenetlen életvezetéssel, és nagyon fontos, hogy a magasabb rendű erkölcsi és etikai normák hiányosságaival bírt, és antiszociális irányultság által jellemezhető személyiségzavarban szenved. Tehát ki lehet jelenteni, hogy gyakorlatilag az alapvető erkölcsi szabályokat sem ismerik ezek az emberek. Tehát az, hogy más nem verünk meg, ezt nekik nem mondta el valószínűleg gyerekkorukban senki. És az is fontos kiemelni, hogy a szakértők soha nem állapították meg azt, hogy ez a személyiségzavar kóros elmállapot szintjét elérni. Tehát nagyon is tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak, pontosan és tervszerűen hajtják végre ezeket a cselekményeiket. És az elmúlt, hát én nagyjából 64-et néztem át, amikor felkészültem, ezek az elkövetők nem változnak meg. Tehát ezek a személyiségek állandóak, sokan újra visszaesnek és újra hasonló bűncselekményeket követnek el. Ugye ezek az emberekre továbbá jellemző a büntetett előélet általában, erőszakos jellegű bűncselekményeket követtek el már korábban is. Nagyon sokan szexuális jellegű bűncselekményeket, de a testi sértés és a garázdaság, tehát ezek bajos alakok egyébként, tehát ezek az elkövetők. És ugye ezt a balhégre van hajlamot vezetik át a mindennapi életükben is a sértetve. Ahogy megfigyeltük, illetve ahogy az ügyekből ezt lehet szűrni, nagyjából kettő darab olyan motorja van ennek a cselekménynek, ennek a kapcsolatban visszatnak, amely hajtja akár éveken keresztül ezeket a terheteket. Egyrészt az életmódjuk, az egyébként is agresszív elkövető alkoholt vagy drogot fogyaszt, és gyakorlatilag ez a kontrollvesztés, személyiség leépülése, ez oda vezet, hogy egyáltalán nem gondolkozik azon, hogy bántalmazza a sértettet. A másik egyébként nagyon fontos ilyen motiváció a bántalmazás terén, az a legtöbbször vélt hűtlenség. A legapróbb, legbagatelebb, elképesztően hihetetlen bagatell dolgok miatt képesek megverni a sértettet. Például a konkrét ügyekből említem, egyrészt a férfi ismerős felköszöntése a Facebookon. Hát ez már ok volt arra, hogy megverje a sértettet. Aztán a sértett nem engedte, hogy a munkahelyi levelezését a gyanúsított megnézze, ezért megverte. Túl sokáig dolgozott a munkahelyén, ezért megverte. Nincs azonnali válasz a Messenger és Viber üzenetekre, ezért megverte. 10 percnél tovább volt a boltban, ezért megverte. Tehát mindig van a hűtlenségre, hűtlenség mint ürügy, találnak okot. És ezek tényleg a legeslegfogatlanabb dolgok. Talán egy vagy két olyan ügy volt, ahol valóban félrelépett a sértett, de az is nyilván már egy olyan évek óta tartó bántalmazás következtében döntött egy másik kapcsolat mellett, amely egyébként hát szerintem az a senki nem csodálkozott volna. Tehát ezek a nagyjából hasonló jelenvonásokkal bíró gyanúsítottak, egyébként meglepően hasonló módon követik el ezeket a bűncselekményeket. Szinte végig lehet vinni egy bántalmazási dinamikát, illetve olyan jellemzőket, amely szinte minden esetben észrevehető. Szóval ezek az ilyen jellemvonásokkal bíró emberek ugyanolyan helyzetekben, ugyanolyan módon reagálnak a sértetti cselekvésekre. Ilyen mintázatok egyébként, vagy úgymond nevezhetjük ilyen kapcsolati erőszak közhelyének is, az, hogy a felek néhány nap vagy hét ismertség után már össze is költöznek, illettársi kapcsolatot lépnek, gyakorlatilag nem is ismerik egymást. Összemegyülő személyek kerülnek egybe össze nagyon sokszor. És mint ahogy már többször is elhangzott, az, hogy az elkövető állandóan ígéretet tesz a kapcsolat normalizálására. Folyamatosan ígérgeti, hogy megváltozik, a sértett ezt különféle okok miatt elhiszi, vagy kénytelen elhinni, megbocsát, kapcsolatot helyreállítják, a egyenes következménye, hogy folytatódik a bántalmazás. Ismét kibékülnek, ismét összevesznek, és ez változik is egy fokozatos, lefelé tartó spirálba végződik, amelyben gyakorlatilag már nagyon nehéz a kiút, és egyébként a tűrés határon túl is abban bíznak a sértettek, hogy meg fog változni az elkövető. Nem annyiszor ígéri, hogy megváltozik, de ez szerintem még egy ilyen sem történik meg. És egyébként ez is egy érdekes motívum, hogy az egyébként betegesen féltékeny elkövető gyakran megcsalja a sértettet, és ezt ugye teszi minden gátlás nélkül, de az ő oldaláról pedig még a legutolsó messenger üzenetet is meg kell, hogy mutassa a sértett. Tehát ez is egy ilyen furcsa, paradox dolog ebben a bűncselekményben. A következő szinte mindig felmerülő eset vagy probléma az, hogy a sértett nem fordul orvoshoz. Tehát súlyos bántalmazások történnek, rendkívül sok sérülés szed össze a sértett, de ez a nyomozóhatóság előtt, mint szerintem azt már ők sokszor tapasztalták, csak elmondásból tudják a sérüléseket rögzíteni. A szégyenből, a félelemből nem mennek el a sértettek orvoshoz, és ez később nyilván megnehezíti a büntetőeljárás lefolytatását.
Az elmúlt percekben dr. Cseke Gábort, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét idéztük. Eddig tartott összefoglalónk a Törd meg a csendet, a biztonságodat tét című előadás sorozatról. Most zenélünk, majd a mai madármentő állomásra látogatunk. Műsorunk második részében Levocki Krisztiánnal, a mai madármentő állomás vezetőjével beszélgetünk, aki a napokban vehette át az évembere díjat. A bon.hu és az Észak-Magyarország közönség díjasával beszélgetünk a fióka szezonról. Szervusz, Krisztián!
Szervusz! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Elkezdődött a fióka szezon, ez a legsűrűbb időszak az életedben, hogy vagy?
Köszönöm szépen, jól vagyok. Épp mikor te jöttél, akkor jött a Aggteleki Nemzeti Parktól két természetvédelmiért, hoztak csicsörke fiókákat, vannak már rigófiókáink, vannak kisgerlék, kisgalambok, úgyhogy igen, elindult a tavasz, vele együtt a fióka szezon, ilyenkor átkapcsolunk egy magasabb fordulatra, és etetünk egész nap, illetve fogadjuk a többi kismadarat.
Mivel letettek?
Hát ugye ez faj specifikus, hogy mit mivel letettünk, ugye fecskéket, rigókat rovareleséggel, szoktunk ilyen pépet csinálni, ilyen speciális pépet, a magevőknek külön eleséggel, tehát minden fajnak megvan az, hogy éppen mivel kell letetni.
Milyen gyakran kell letetni a fiókákat, gondolom ez is faj specifikus.
Igen, általában azért nagyjából ugyanakkor kell, hogyha most nagyon eltérünk, tehát az énekes madarakat ugyanúgy kell letetni körülbelül mindegyiket, mint a másikat. Ha nagyobb madarat nézünk, mondjuk egy egerészői fiókát, vagy egy vércse fiókát, annak más az etetési ciklusa. Maradjunk az énekes madaraknál. Minél kisebb egy madár, annál többször kell megetetni. Ez úgy néz ki, hogy hajnalba kezdünk, és napnyugtáig etetünk. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy napkeltétől napnyugtáig etetés. Ha nézünk egy egynapos kisfecskét, ugye még most nincsenek szerencsére, de majd lesznek, akkor, és valaki már látott fecskefészket, hogy a fecske mama meg a papa mennyit szenved azzal, hogy a fiókákat felnevelje. Napkeltétől napnyugtáig egy ilyen pici madarat körülbelül 5 percenként meg kell etetni, vagy különben néhány hal. Ha már nagyobb, akkor elég 10-20 percenként is etetni.
Hányan vagytok erre a hatalmas feladatra?
Hát most itt egyedül éppen. A párom dolgozik, a gyerekek szoktak jönni segíteni, de hát ugye ők is egyetemre járnak, illetve szoktunk önkénteseket fogadni, de azt is még megoldás alatt van, mert ugye az önkéntesekkel tud a párom lenni, de ő dolgozik, tehát ő a Miskolci Egyetemen dolgozik, ő ez úgy szokott működni, hogy kiveszi a éves szabadságát, most nem tudom, 3 hét talán, és akkor jönnek az önkéntesek, és ő tud vele foglalkozni. Azért ő tud vele foglalkozni, mert ha nekem riasztás jön, akkor én csapott papot itt hagyok, és akkor megyek. És nem hagyhatom itt magukra a kis önkénteseket.
Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy mire végzel a körrel, addigra újra kezdheted, ugye?
A kis madáretetésnél igen, tehát itt van olyan, hogy egyszerre van 200-300 fióka is, és lényegében amire a 300-at megetetjük, mert akkor már több kész szokott etetni, addigra kezdhetjük előre az egészet. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hát reggel etetek egy kicsit, aztán leülök, és akkor itt el vagyok, hanem ott áll valaki, és lényegében egész nap etet.
Meddig tart ez a fióka szezon?
Augusztus végéig.
Augusztus végéig jönnek fiókák hozzátok?
Megállás nélkül, igen. Tehát van olyan, hogy 10-20-30 fióka is érkezik egy nap. Hát látod, most jött egy kis fészek, ez azonnal 5 kis fióka. Lehet, hogy beállít délután még valaki, még 2 fészekkal, akkor már azonnal 15 kis fióka, és ugye ezeket mind etetni kell.
És közben pedig a riasztásokra is reagálni, meg kimenni, ahová tudsz. Milyen gyakran jönnek riasztások?
Hát folyamatosan jönnek, ma is már többen hívtak. Nyári időszakban azt szoktuk kérni a megtalálóktól, hogy főleg pici madaraknál, amit ők is tudnak szállítani, elmondjuk, hogy hogy kell megfogni, hogy kell szállítani, hogy jutassák be. Nem azért nem megyünk, mert nincs kedvünk, hanem mert nincs rá időnk. Felelőtlenség lenne nekem bezárni a mentőhelyet, itt hagyni a fiókákat, nincs aki etesse, közben én elmegyek, lehet, hogy útközben jön egy másik riasztás, mondjuk nézzünk akkor egy útvonalat, mondjuk Miskolcra elindulok egy fiókáért, közben felhívnak Kazincbarcikára, hogy ott is van egy, akkor Miskolcról elmegyek Kazincbarcikára, utána felhívnak, hogy menjek megint, nem tudom, Egerbe, és akkor egész nap kocsikázok, és nincs itt senki. Ez ugye azoknak is rossz, akik mondjuk ide akarják elhozni, mert zárt ajtók várják, és azt mondják, hogy miért nem vagyok itt. Tehát azt szoktuk kérni, hogy ha tudják, akkor hozzák már el. Eddig mindig azért nagyjából sikerült megoldani.
Nem minden fióka van bajban, tehát ha a földön talál valaki egy fiókát, függ attól is, hogy milyen fajta madárról van szó. Adjunk tanácsot, tehát ha valaki a kertjében talál egy fiókát, mikor szóljon és mit tegyen egyáltalán?
Hát általában a leggyakoribb madárfióka, amivel bárki tud a kertjében találkozni, az a fekete rigó vagy énekes rigó fióka. Erről kiszoktunk tenni egy posztot, talán már idén is tettünk ki, de ha nem, akkor majd még úgy is sokszor ki fogjuk tenni. Ez pici barna madár, hosszú lába van, hosszú csőre van, repülni még nem tud, kis tolgombóc az egész, közlekedik jobbra-balra, csipog, ilyenekkel szoktunk találkozni. Ilyenkor jönnek, hogy úristen, itt egy fióka, és nem tud repülni, és nyitja a csőrét, ugye. Kétségbe esnek az emberek, ez egy természetes folyamat. Tudni kell, hogy az énekes madaraknak a nagy része idő előtt jön ki a fészekből, ennek az az oka, hogy beléjük azon, mondjuk maradjunk akkor a fekete rigónál, fekete rigó az normális esetben egy erdei madár. Belé az van kódolva, hogy minél hamarabb jöjjünk ki a fészekből, akár azelőtt is, hogy repülni tudnék. Azért, hogyha jön egy ragadozó, mondjuk egy nyest, akkor ne az fészekben találja meg a fiókákat és ölje meg mind az ötöt, hanem szétszóródás elvét alkalmazzák, elbújkálnak a kisrigók, és az öt fiókában mondjuk kettő életben marad. Ez egy természetes folyamat, ez kell ahhoz, hogy a faj fennmaradjon. Tehát korai fészekhagyók kiugrálnak a fészekből, szanaszét mennek, ilyenkor a papa-mama szülők etetik tovább a földön. Ilyenkor nem kell beavatkozni. Tehát ott a szülő fogja etetni a fiókáját. Bármennyire is elesetnek tűnik, nem szorul mentésre, meg ugye szembe megy az általunk gondolt természetvédelemmel is, ismert, mert nem, tehát egy egészséges fiókát nem szakítunk el a családjától. Ha pici, csupasz, magatehetetlen fiókát találunk, mondjuk lefújta a szél a fészket, akkor sem biztos, hogy azonnal kocsiba kell ülni és el kell hozzánk hozni. Mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy beszéljünk telefonon. Ki szoktuk kérdezni a megtalálót, hogy mi történt pontosan. Nagyon sok esetben ez ott helyben megoldható. Tehát, hogyha látunk egy tuja bokrot, ami alatt van egy fészek, és kapaszkodnak benne a kis csipasz fiókák, és ott tátikáznak, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy persze tessék elhozni, hanem azt fogjuk mondani, hogy csókolom, tessék felnézni. Ja, igen, igen, ott vannak a maradék fűszálak a tuja bokron. Na, oda tessék egy dróttal visszaerősíteni a fészket. És megoldottuk a problémát, és nem én fogom a fiókákat felnevelni, hanem folytatódik minden. Ugye csak egy nagyon egyszerű dolog történt, hogy a szél lefújta a fészket. Mi jön ebből? Vissza kell tenni a fészket fiókástól. Ha egymagában látunk fiókát, csupaszon, nincs fészek, nem tudunk rajta segíteni, akkor természetesen fogadjuk. Ezek az énekes madarak. Ha kis baglyot találunk, pont ma jött egy hívás, egy hölgy hívott minket, hogy kis pihés baglyot talált, elmondtam neki, hogy küldjön fotót. Én már a fotó alapján azonnal láttam, hogy ez egy erdei fülesbagoly fióka, persze még pihés, kattog a csőrével, minden csinál, de ő már fészekhagyókorban van. Ők is hamarabb szanaszét mászkálnak a fák ágjain, mint hogy repülni tudnának. Ő se szorul mentésre, bármennyire is furcsa, már ilyen hamuszürke, fekete az arca, kattog, szétnyitja a szárnyát, támad, ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy tegye vissza a fára, este fog menni a mama, és eteti a fiókáit. Ha ugyanezt a fajt, erdei fülesbaglyot, kis fehér, pici, 10 centi az egész, fekszik, csukva van a szeme, látszik, hogy nincs meg a habitusa a madárnak, akkor természetesen mentésre szorul. Gólyánál ugye megint más, ott kicsi gólyát, ha kilökik, az mindig mentésre szorul, hisz annak oka volt, hogy valami érő kikerült a fészekből. Volt olyan, hogy egerészői fiókát találtak meg fa alatt, ott is egy szélvihar kifújta a fészekből, és nem fogadtuk, hanem szóltam az egyik barátomnak, aki veszélyes fákat vág ki, tehát ő ilyen kötéltechnikában, még ilyen alpin technikában nagyon otthon van. Pikpuk felmászott a 20 méteres fa tetejére, és visszatette a egerészői fiókát a fészekbe. Tehát mindig, tehát nekünk az a legjobb, hogyha a mama neveli fel a fiókáját, megtanítja vadászni, természetes körülmények nő fel. Ha végképp ez nem működik, akkor szoktuk fogadni a kis madarakat.
Gondolom nem kell mondani, de azért mondjuk el, hogy nem szabad simogatni. Tehát ha találunk egy fészket, ne nyúljunk hozzá, ugye?
Így van, etikátlan teljesen belenyúlni egy fészekbe. Másik oldalról nézve, ugye a madaraknak nincsen szaglása. Tehát hogyha valaki netán mégis talál egy kis fiókát kiesve a fészekből, és látja a fészket, és csupaszkésszel megfogja, a mama nem fogja tudni, hogy valaki hozzányúlt. Ez a madarakra érvényes. Az emlősökre ennek pontosan az ellenkezője érvényes. Kis nyuszi, kis vaddisznó, kis őzike, kis sündisznó, kis bármiről beszélünk emlősöknél, nem fogjuk meg az állatot. Ott is azt szoktuk javasolni, először telefonáljanak, mielőtt cselekednek. Nagyon sok esetben már úgy hívnak fel, hogy hát fűkaszáltunk, és ott volt két kis nyuszi, és nem volt ott a mama, és megfogtuk, és vödörbe tettük, és itt vannak már tegnap óta, és azóta nem ettek. Na hát az ilyen hívásokat úgymond nem annyira nagyon szeretjük, mert ezt, ha megállt volna a fűkaszás, és azt mondja, hogy úristen, itt van két nyuszi, és megállok és telefonálok bármelyik mentőszervezetnek, akkor bármelyik mentőszervezet majdnem ugyanazt fogja elmondani, hogy jó, akkor tessék ott abbahagyni a fűkaszálást, ki kell őket kerülni, majd este megy a nyuszi mama, és majd eteti a fiókáit. A nyuszit azt úgy mondják, hogy nyuszi, nyúlfióka, érdekes módon ezt most tanultam meg én is. Tehát ezt ott helyben lehet kezelni. Emlősöket nem fogdosunk meg. Madarakat, ahogy mondtam, etikátlan belenyúlni, belefotózni a fészekbe, hisz az egy pici nevezzük csúnyán szülőszobának, ugye, tehát nem illik ott bármit is csinálni, hogyha úgy adódik, hogy kiesett a kisfecske vagy kisrigó a fészekből, nyugodtan vissza lehet tenni akár csupasz kézzel is, de ez nem azt jelenti, hogy oda megyünk és minden nap simogatjuk a buksélyukat.
Zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Két közöttől sír, egyiket a kerten ásik, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kertet át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, egyszer újra messze száll. Ember, a világból csak a sajátod érdekel, a szükség határától ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá, s értik, ha mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll.
Leocki Krisztiánnal, a mai madármentő állomás vezetőjével beszélgetek. Itt vagyunk az új központotokban, amit hamarosan, tervek szerint hamarosan megnyithattok. Mikorra tervezitek, és beszéljünk erről az új helyszínről.
Hát én már hamarabb szerettem volna megnyitni, csak nagyon nehezen haladunk. Itt az időjárás is befolyásolja a dolgokat, illetve több kész többet tudna csinálni. Nincs nagyon segítségem, építünk egy nagy röbdét, oda kértem interneten segítséget, kimondottan cégektől, hogy akinek állványa van, tudása van, emberei vannak, körülbelül elmondtam, hogy mit kell csinálni, tehát nem 6 tonnás betondarabokat kell pakolni, hanem egy egyszerű röbdét kell felépíteni, senki nem jelentkezett, úgyhogy baráti társasággal próbáljuk ezt megoldani, most úgy volt, hogy hétvégén feldobjuk a tetejére a hálót, de az időjárás közbeszólt, elég szeles idő volt, nem kockáztattuk meg azt, hogy ezzel a hálóval ott most elkezdünk oda felmászni, és netán ott egy széllökés miatt valaki onnan leesik.
Már van több röbde, kisebb röbde, mondjuk el, hogy kik, mik találhatók benne.
Hát igen, építettünk ugye egy új épületet, itt van 5 korterem, ahol a betegek tudnak nyugodtan gyógyulni, ők el vannak teljesen szeparálva, illetve kint van készen már 5 röbde, ilyen rakétának nevezzük mi, illetve építünk egy nagy röbdét, illetve még lesznek röbdék, tehát legalább egy 8-10 röbdéről tudunk beszélni, ahol a madárfiókák, kisfecskék, nagyobb madarak tudnak majd gyógyulni, illetve gyakorolni. Emellett lesz egy ilyen kis élménypark vagy sétapark, ahol ha valaki a város zajától egy picit messzebb akar távolodni, ugyanakkor szeretne állatokat, madarakat látni, vagy beletekinteni a munkánkban, akkor ide el tud jönni. Egy ilyen kis sétaparkot szeretnénk csinálni, kis padokkal, lehet, hogy lesz majd egy ilyen kis filagória, ahova ki lehet ülni, ilyen természetismereti könyveket ott lapozgatni, tehát nem egy buli helyt építettünk, hanem egy ilyen kis nyugalomszigetet.
Akár iskolásoknak is nagyon hasznos lehet, és sok ismeretet szerezhetnének. Tervezitek, hogy iskolákat is meghívtok ilyen osztálykirándulásszerű dolgokra?
Szerencsére nem kell őket meghívni, már jönnének nagyon sokan, illetve hívtak engem is iskolákba, óvodákba. Egyszerűen nem tudom megoldani, itt kérek mindenkitől még egyszer elnézést. Nem azért nem megyek, mert nem akarok, hanem mert nem férek bele a napba. 16 órát dolgozom hétfőtől vasárnapig, és nem tudom megoldani. Felelőtlenség lenne itt hagyni a mentőhelyet, úgy, hogy közben hoznak madarat, közben itt vannak a kis madarak, akiket etetni kell, tehát nem tudom megoldani. Pontosan ezért építettük ezt a mentőhelyet, és szerintem sokkal nagyobb élmény a gyerekeknek az, hogy nem én megyek el hozzájuk, és egy szőrös őszbácsi ott beszél a semmiről, mint az, hogy ők eljönnek, és élőben látja azt a kis fecskét, vagy ha úgy van, akkor még talán meg is tudja etetni, vagy kis gólyát, vagy bármiről beszéljünk. Tehát itt a gyerekek találkozhatnak is az állatokkal, nem csak fotókat, meg diákat fogok nektek mutogatni.
Van kedvenc madárfajod?
Balkáni gerle. Mindenki azt hiszi, hogy húsas, vagy sólyom, vagy bármilyen nagyobb ragadozó. Sima, egyszerű balkáni gerle lesz, mindenki ismeri. Kertvárosi részen a szürke madár fekete csíkkal a nyakán, amelyik azt mondja, hogy tudom, tudom, ez a balkáni gerle. Nagyon kedves madár, eleve, hogyha nincs mentve, akkor is nagyon kedves, hisz örök életére válasz párt, aki figyelt már meg ilyen madarat, azt szokta látni, hogy összecsőröznek, tehát puszilkóznak csúnyán mondva a gerlepárok. Illetve, hogyha mentve van és nevelve van, akkor az egyik legkedvesebb kis madár, aki ki tudja mutatni az érzelmeit is, ebben az abban nyilvánul meg, hogy rászáll a fejemre, rászáll a vállamra. Ugye elkerülhetetlen, hogyha én neveltem fel, akkor ne hozzám kötődjön. Volt egy balkáni gerlénk, a Kamilla, őt felneveltük, elengedtük, és ott maradt a kertbe, ugye még a régi mentőhelyen, ott a fenyőfán volt, itt volt, ott volt, ha a párom kiment füvet nyílni, rászállt a fejére, ha nem tudom, jött a postás néni, akkor rászállt a vállára, tehát ilyen kis cuki madárka volt, mindenki úgy csodálkozott, hogy a fején van egy galamb, ugye, vagy gerle, tehát úgy csodálkoztak rajta az emberek, de ugyanakkor tetszett mindenkinek, tehát egy nagyon kedves aranyos madár, ezért is kötődöm leginkább a balkáni gerlékhez.
A következő kérdésem is a hálával kapcsolatos, a madarak hálásak, vagy mit tapasztalsz azzal kapcsolatban, hogy visszajárnak, visszavisszajárnak akár a környéken elengedés után, ha mondjuk felnevelted őket?
Szerencsére nem. Nem is ez a cél, hogy visszajárjanak. Ugye ő, Kamilla, ő ilyen kis, nagyon kedves kis madár volt. Próbálunk minden állatot úgy felnevelni, hogy a lehető legkevésbé kötődjön hozzánk, hisz ők magyar állami tulajdonok, védett állatok, neki a természetben kell megélnie, tehát nem az a cél, most nézzünk akkor egy extrém esetet, mondjuk egy kis gólyánál, ugye azért az egy fokozottan védett madár, tehát én is itt az ölembe tudnám tartani, meg simogatni, meg pátyolgatni, meg csucsurgatni, meg mindent tudnék vele csinálni. Nem ez a cél, mert akkor lesz egy házi fehér gólyám. Kihúztam alóla a talajt. Nem fog tudni elvonulni, vagy nem úgy fog viselkedni. Tehát az egész életét tönkre tudom az első egy hónapban tenni azzal, hogy én hogy viselkedek vele. Minden állatot próbálunk a lehető legjobban úgy nevelni, hogy a legkevésbé kötődjön hozzánk. Tehát, amint mondtam, nem az a cél, hogy kötődjön hozzánk, hanem megkapja a napi ellátását, utána ő visszavaduljon, és a természetben be tudja tölteni a szerepét. Thank you.
több gólya is áttelelt itt nálatok. Van még most gólyátok?
Hát szerencsére már nincs, elment mind. Volt még egy utolsó, itt még tavasz elején még itt jött, aztán már egyre jobban elmaradt, és utána elment. Talán helyű papiból jelentettek egy gólyát. Lehet, hogy ő volt az, de most már ugye hazajöttek a gólyák, tehát szerintem valamelyik csapatba beállt. Ugye Magyarországon vannak költőpárok, akik nem társulnak senkikkel, hanem nekik az a feladatuk, hogy ők fészket építsenek, költsenek, és csak egymással, meg a fiókákkal foglalkoznak, és vannak úgynevezett kajtárgólyák, akiknek se fészke, se párja, se semmije, csak itt vannak, és itt bandáznak. Na most szerintem ő is, akit utoljára elment, beállt egy ilyen kajtár csapatba, ugye ez fura az embereknek, hogy itt a gólya, és akkor úgy nem csinál semmit, hát idő előtt jött haza, vagy nem sikerült párt választani, és ugye már nem fog visszamenni Afrikába, hanem eltölti itt a nyarat. Egyre több ilyen szokott lenni az országban. Ők itt elvannak, elsáskáznak, elgilisztáznak, aztán majd szeptemberbe, augusztus végén elmennek.
Hazajöttek már a fecskék is ezek szerint, sokkal kevesebb, mint tavaly, vagy van erről adat egyáltalán?
Hát nálunk nincs adat, mert nincs rá idő gyűjteni, egy másik egyesület gyűjt adatokat, ami tény és való, hogy az elmúlt években a fecskéknek a körülbelül 60%-a eltűnt Magyarországról és Európából is, köszönhetően a klímaváltozásnak, az építés technológia megváltozásának, ugye régen egy vályokházra, egy gerendázott teraszra jobban tudtak fészkelni a fecskék, és talán az emberek is egy kicsit toleránsabbak voltak. Most olyan szép csillivilli házakat építünk, hogy azon már a fecskefészek se tud megtapadni, mert ilyen szilikonos vakolatok vannak, hogy még a légy is elkorcsolyázik rajta, hogy véletlenül se tudjon megállni. Eltűntek az állattartó telepek, egyre kevesebb a lovarda, a tehenészet. Ugye ott is fecskék voltak, akinek van lova, az tudja, hogy mit mondok, ott rengeteg füsti fecske szokott lenni. Hát én gyerekkoromban, amikor lementünk a Balatonra, akkor megállás nélkül csiviteltek a füsti fecskék. Most lemegy az ember, és akkor olyan, hogy ott egy fecske, ja, meg ott még egy, és akkor körülbelül ki is fújt a dolog, tehát alig-alig látni. Ez nem jó, mert azt tudni kell, hogy egy fecske egy nyár alatt, amíg itt van, körülbelül 1 kiló rovart, vagy 1 kiló 20 deka rovart fogyaszt el. Na most rengeteg fecske eltűnt Magyarországról, és az a rovar mennyiség az itt marad az országba. Szélvédőnkön megjelennek a rovarok, a házba megjelennek a legyek, állatokon megjelennek, tehát pont azt a szerepét nem tudja betölteni a fecske, amivel minket tudna segíteni.
Említettél önkénteseket, vársz önkénteseket, akár az 50 óra a közösségi szolgálatba is lehet itt jelentkezni, ugye?
Igen, most már egy kicsit kulturáltabb körülmények között tudjuk majd az önkénteseket fogadni. Értem ez alatt, hogy van személyzeti WC, női WC, férfi WC. Ez eddig ugye a mi házunkban volt, ott volt egy WC, és ott oda kellett mindenkinek bemenni. Ebből nem is volt probléma, inkább az önkénteseket zavarta az, hogy tehát intelligensek ezek a diákok annyira, hogy nem megyünk be másnak a házába kisebb-nagyobb dolgaimat elintézni, ugyanakkor hát én meg toj-toj WC-t nem akartam, mert még talán a fiúk tudnak ilyet használni, hölgyeknél azért én ezt nem gondolom, hogy ha nem muszáj, akkor ilyenbe azért nem menjünk bele, mert hogy ez is probléma volt, tehát ilyen problémákkal küzdöttünk, hogy eljött két diáklány, például párom foglalkozott velük, és akkor mondták, hogy mosdóba kell menni, és mondta Alexandra, hogy hát ott van, menjetek be, és akkor néztek, hogy most neki a mi házunkba be kell menni, tehát ez nekik olyan fura volt, és mondtuk, hogy hát persze, menjünk nyugodtan. Itt azért ez már kulturáltabb. Nagyobb a hely, több önkéntes tudunk fogadni, le tudnak ülni, meg tudnak reggelizni, meg tudnak ebédelni, ha összepiszkolják magukat, van külön személyzeti zuhanyzó, le tudnak zuhanyozni természetesen, át tudnak öltözni, tehát kicsit kulturáltabb körülmények között tudjuk magukat, az önkéntes diákokat is fogadni majd.
Mire van szükségetek, ha a hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek?
Az egyesületünk tud adó 1%-ot fogadni, ennek pont most van a beadási ideje, ugye azt hiszem május 20-áig lehet az adó 1%-ot beadni. Nagyon sokan nem szoktak ezzel foglalkozni, pedig ez egy nagyon nagy segítség minden civil szervezetnek. Ez lényegében egy 3-4 perces dolgot vesz igénybe, le kell ülni a számítógép elé, nagyjából mindenkinek van már ügyfélkapuja, ott bejelentkezik, ugye van, akinek a NAV csinálja meg az adó bevallását, és ez így megjelenik a monitoron, hogy jó, itt a bevallás, jóvá kéne hagyni, illetve lehet rendelkezni az adó 1%-ról, ott csak a mi adószámunkat be kell írni, 3-4-szer rányomni, hogy jóvá hagy, és azonnal segített minket, és ez neki nem kerül pénzbe, hisz ugye van egy adója, és annak az 1%-áról tud nyilatkozni, és ez nem kerül neki semmibe. tud tárgyi adományokat fogadni az Egyesület. Értem ez alatt például sima egyszerű konyhai papírtörlő, raktapasz, leukoplaszt, betadin, tehát ilyeneket, amivel a madarakat tudjuk ápolni. Tisztítószereket tudunk fogadni, most márkákat nem akarok mondani, itt már egyet bemondtam véletlenül, de csak nincs belőle probléma. Tisztítószereket, ilyen fújókás tisztítószereket, fertőtlenítőszereket tudunk fogadni. Van számlaszáma az Egyesületnek, azt is meg lehet találni az interneten. Van SMS vonala az Egyesületnek, ami ugye nem itt csörög, tehát ezt nem mi csináltuk, mi ezt megpályáztuk. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, remélem jól mondtam, felügyeli ezt az egészet, tehát ez egy ellenőrzött dolog. 13600-as számot lehet felhívni, az 50-es kóddal lehet minket támogatni. Ez 500 forintjába kerül a hívónak vagy az SMS-őzőnek, mert hívni is SMS-t is lehet küldeni, és szerintem kilőttük a támogatási lehetőségeket, tehát nagyon sok rétű tud az lenni, ahogy lehet minket támogatni.
Kitartást kívánok neked a következő időszakra, mert nagyon kemény idő következik, a fióka szezon, és köszönöm szépen a beszélgetést, meg ezt az időt, amit rám szántál a sok-sok teendő itt között.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Törd meg a csendet, a Biztonságot a tét című előadássorozatról számoltunk be önöknek. Összefoglalónkat hallották a Miskolci Rendőrkapitányság által szervezett programról, aminek témája a kapcsolati erőszak és a kérhető segítségek voltak. Majd a mai madármentő állomásra látogattunk, Leoszki Krisztián, az állomás vezetője volt a házigazdánk. A fióka szezon volt a fő témánk, én búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok munkatársaim nevében is. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.